Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Koncert.
Ausztriában koncertezik január 31-e és március 23-a között a Szolnoki Szimfonikus Zenekar. A Zenei Zarándoklat című műsort a január 30-ai szolnoki bemutató után egy nappal a mai napon láthatja a közönség a bécsi Muthallban, majd február 1-én Budapesten a Zeneakadémián. A koncertsorozaton közreműködik Kai Kyung Eun Kim zongorán, Mikhail Balász cellón, vezényel Nikolaj Lalov. Műsoron lesz az ukrán származású zeneszerző Alexei Shor zenei zarándoklata, egy cellóra és zenekarra írt kompozíció, amelyet a 19. század virtuózitása, a barokk fényűző gazdagsága és a latin-amerikai zene inspirált. Szergej Rachmaninov, orosz zeneszerző, zongoraművész és karmester második zongora versenyét is hallhatja a közönség, de a műsorban felcsendül Piotr Iljics Csajkovszki, orosz romantikus zeneszerző, 1888-ban komponált 5. szimfóniája is. A Szolnoki Szimfonikusok a Romantikus Érzelmek című műsorral február 20-án Szolnokon, egy nappal később a Budapesti Operett Színházban, február 23-án pedig a Salzburgi Mozarteumban lépnek fel. Hallhatja a közönség Max Bruch német romantikus zeneszerző első hegedű versenyét és Liszt Ferenc első ezdúr zongora versenyét, az egyik leggyakrabban játszott zongorára írt versenyművet. A hangversenyen felcsendül Ludwig van Beethoven 6. F-dur pastorál szimfóniája, valamint Alexei Shor útinapló című zongora versenye is. A zenekar Harmónia és Nyugalom című műsorával március 4-én az Eisenstadti Eszterházi kastélyban lép fel, majd március 6-án Szolnokon, egy nappal később pedig a Gödöllői Királyi kastélyban. Műsoron lesz Haydntől a D-dur fuvola verseny és a 104. D-dur londoni szimfónia, valamint Mendelssohn e-moll hegedű versenye. Végül március 22-én a Konzerthaus Klagenfurtban, egy nappal később pedig újra a Salzburgi Mozarteumban lépnek fel a szolnoki szimfonikusok. A hangversenyen hallható lesz Mozart fuvola versenye, részletek a Don Giovanniból és a Varázs fuvolából, Beethoven Fidelio című műve és az 5. szimfónia.
Esemény.
Megkezdődött a Főváros Egyesítésének 150. évfordulóját ünneplő Budapest 150 programsorozat. A zeneszerzői és a drámapályázat mellett az idén megszületik a Budapest nagyregény. A magyar irodalom nagyjai 23 fejezetben dolgozzák fel a város 23 kerületének történetét. A hónap végéig bárki elküldheti a maga történetét a nagyregényhez. Elkészül Budapest új monográfiája, kiállításon mutatja be a budapestiséget a Budapesti Történeti Múzeum, és hamarosan újra kultúra költözik a Merlin Színházba. Készülnek a fővárosi színházak, mozik, könyvtárak, megtöltik kultúrával a köztereket, a rakpartot és a metró aluljárókat is. A zeneszerzői pályázatot a Budapesti Fesztiválzenekar hirdeti meg a fővárosi önkormányzat támogatásával. A pályaműveket április 30-áig várják. A szakmai zsűri május 30-áig bírálja el a műveket. Fischer Iván, a Budapesti Fesztiválzenekar zeneigazgatója videóüzenetében elmondta, már amikor 1923-ban a város 50. születésnapját ünnepelték, felismerték, hogy a zene mennyire fontos, felkérték Doknányi Ernőt, Bartók Bélát és Kodály Zoltánt egy jubileumi mű komponálására. Fischer Iván hozzátette, ezt a hagyományt szeretnék folytatni most, 100 évvel később a 150. születésnapon, ezért pályázatot írtak ki zeneszerzőknek egy ünnepi, új mű megírására, amelyet a Budapesti Fesztiválzenekar a Hősök terén fog bemutatni a jubileumi hangversenyen. A Budapest dráma pályázatra több mint 80 pályamű érkezett, a második fordulóba 18-an jutottak be, a darabokat 5 fős zsűri értékelte. A legjobbnak ítélt 8 mű kötetben is megjelenik a Budapest 150 kiadványai között. A drámapályázat szövegeit nyilvánosságra hozzák azért is, hogy a színházi alkotók választhassanak a művek közül. Kenyeres István, Budapest Főváros Levéltárának főigazgatója bemutatta a megújult Budapest időgépet, amely interaktív történeti térképeken keresztül segít megismerni a város átalakulását, korabeli helyszíneket, az egyes épületekre vonatkozó levéltári forrásokat és fotókat. Megújult, összefüggő kifutórendszerben láthatók a fővárosi állat- és növénykert szibériai tigrisei és perzsa leopárdjai. A két nagy macskafajt befogadó kifutók 1971-ben épültek, és legutóbb 2001-ben estek át jelentősebb rekonstrukción. Több mint 20 év után a kifutók biztonsági üvegbetekintő ablakai optikailag már nem voltak megfelelők, ezért újakra cserélték őket. Az új biztonsági ablakok nem csak erősebbek, hanem a számokat is növelték, több betekintést biztosítva. Az ablakokhoz vezető lépcsőfokok mellett rámpákat is kialakítottak, lehetővé téve az akadálymentes megközelítést. A szibériai tigrisek és a perzsa leopárdok egy összefüggő kifutórendszerben láthatók, amely három különálló, de szükség esetén akár egybe is nyitható szabadtéri kifutóból, illetve belső elkülönítő és kezelő helyiségekből áll. További részletek a Fővárosi Állat- és Növénykert honlapján olvashatók.
Kiállítás.
Már látható Luca Daniella keramikus ezer tányérból álló kiállítása a Magyar Természettudományi Múzeumban. A tárlaton látható 1000 darabos, 500 mély és 500 lapos tányérból álló készletet a művész 2 éven át készítette. Az elmélyült időszak alatt az évtizedek során kidolgozott forma és színvilág egy páratlan kollekcióvá teljesedett ki, áll a közleményben. Luca Daniella alkotó munkája mindig egy központi motívumból indul, amit érzései szerint átír, sajátjává alakít. Személyes mintakincséből személyes univerzum születik a kezei alatt, olvasható a dokumentumban. Bernard Zsolt, főigazgató a tárlat megnyitóján hangsúlyozta, hogy a Magyar Természettudományi Múzeum mindig nagy örömmel fogadja a természet inspirálta művészeti kiállításokat, az intézményben ennek nagy hagyománya van. A kiállítás március 31-ig tekinthető meg a Magyar Természettudományi Múzeumban.
Fotó.
Paul McCartney nagy közönség számára eddig ismeretlen fotóival nyit újra júniusban 3 év szünet után a londoni National Portrait Gallery. A Beatles korai éveiben készült fényképekből nyíló kiállítás az Eyes of the Storm, a vihar szemei címet viseli majd. Nicholas Cullinan galéria igazgató elmondta, Paul McCartney 2020-ban kereste meg a múzeumot azzal, hogy felfedezett egy kötek fényképet az 1963-as évek végéről és az 1964-es évek elejéről, amelyekről azt gondolta, hogy elvesztek. Cullinan hozzátette, rendkívüli fotókról van szó, amelyek egy fontos és nevezetes kulturális pillanatot örökítenek meg egy olyan ember szemével, aki közel volt a tűzhöz. A tárlat június 28-ától október 1-ig látogatható majd. A National Portrait Gallery június 22-ig nyit újra. Idén Yvonne Middleton 20. századi brit fotós képeit, David Hockney legújabb alkotásait, valamint fekete bőrű amerikai és angol művészek portréit is megcsodálhatják az érdeklődők.
Festmény.
Nyoma veszett két festménynek a Zürichi Szépművészeti Múzeum Kunsthaus Schweiz szerte híres gyűjteményéből. Robert van den Hoek, valamint Dirk de Bray 17. századi festők alkotásai. Hoek képe egy katonai tábort, Bray műve pedig egy virágokkal teli vázát ábrázol. A múzeum nem zárja ki a lopás lehetőségét, ezért a rendőrséget is értesítette a festmények eltűnéséről. A Zürichi Kunsthaus magángyűjtőktől kapta kölcsön a két alkotást. A képeket csaknem 700 másik művel egy időben vették le a falról, hogy megtisztítsák és restaurálják őket, miután a múzeumban tavaly augusztus 3-ára viradóra tűz ütött ki. A két festmény bekerült az eltűnt és eldobott műalkotásokat listázó a világon legnagyobb magánadatbázisba. Emellett a Kunsthaus saját nyomozást indított az ügyben. A múzeum weboldala szerint majdnem 4000 festménnyel és szoborral, valamint 95000 grafikával rendelkezik, a legkorábbiak a 13. századból származnak. Az állandó kiállítás keretében mintegy 1000 alkotás tekinthető meg.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Földényi F. László a Múzeumi séták című kötetben több mint 300 oldalon sorolja és meséli el, hogy 1992 és 2019 között milyen műalkotásokat látott, és leginkább hogyan. A festmények egy múzeumban olyanok, mint az árva gyerekek. Kiemelték őket eredeti környezetükből, és egy tőlük idegen eszmének, a művészet történetének szolgálatába állították. Vajon képes-e egy festmény élményt nyújtani a múzeum zárt világában? Ha úgy vizsgáljuk őket, ahogyan a szerző, akkor biztosan. Azt kérdezem Földényi F. Lászlótól, hogy amikor a könyvet összeállította, gondolta az olvasóra, hogy az miként fogadhat be egy ilyen egészen sajátos szöveget.
Amikor írtam ezeket a feljegyzéseket, akkor kizárólag magamnak írtam, tehát senkire se gondoltam, még arra se, hogy ebből egy könyv lesz valamikor. Aztán amikor összegyűlt egy hatalmas anyag, és akkor mégis elkezdtem gondolkozni, hogy ezt könyvé kellene összerakni, akkor már gondolkoztam az olvasón nyilvánvalóan. Tehát főleg azon, hogy ezek nagyon személyes feljegyzések, már személyes annyiban, hogy nekem konkrétan egy adott mű esetében mi ragad meg, és mi az, ami tetszik, mi az, ami nem tetszik. Tehát ez egy végtelenül esetleges, egyedi dolog. De hogyha sok ilyen van, sok száz ilyen feljegyzés, hogy ez alkalmas-e, hogy mást megszólítson, vagy nem. És ezen gondolkoztam elég sokat. És aztán arra az álláspontra jutottam, hogy végül is nem csak rólam szó lesz, hanem egyfajta látás, gyakorlás, amit én itt kialakítottam. Én magam is ezt utólag vettem észre. Tehát, hogy amit én itt évtizedek folyamán csináltam, az, hogy megtanítottam magamat nézni. És elképzelhető, hogy ez másoknak is érdekes lehet.
Változott valamit a szemlélet? Nyilván rengeteg tudás van e mögött, amit ír, de hogy azon gondolkodtam, hogy ezért ez egy egész nagy időintervallum, 92-től 2019-ig.
Igenis, meg nem is. Annyiban nem változott, hogy én mindvégig igyekeztem csak olyan képekre odafigyelni, vagy olyan képekről feljegyzést készíteni, ami az adott pillanatban éppen megszólít. Tehát nem volt egy olyan cél, hogy én most egy múzeumi gyűjteményt bemutassak, vagy nem volt egy művészettörténeti elgondolása, nem volt semmiféle külső szempont, aminek alárendeltem a megfigyelésémet. Ilyen értelemben nem változott semmi. Annyiban mégis változott, hogy az évtizedek során egyre tudatosabban kerestem bizonyos dolgokat képekben.
De mit például? Mit keresett?
Hát például mondjuk nagyon elkezdett foglalkoztatni azt, hogy egy 17. vagy 16. századi festményben meglátok olyan elemeket, olyan apró részleteket, amelyeket akár mondjuk a 20. században is festhettek volna. Tehát, hogy bizonyos festői gyakorlatok, festői meglátások, bizonyos érzékenységek, azok nincsenek időhöz kötve, hanem átívelnek, és egy 15. és egy 20. századi, vagy egy 18. századi, és egy 12. századi festő kortársai egymásnak. És erre egyre érzékenyebb lettem, és egyre jobban figyeltem erre. Persze hozzá kell tenni, hogy ebben bizonyos múzeumok is segítettek. Tehát vannak nagy múzeumok, mint ilyen a Prádó, vagy ilyen akár a Szépművészeti Múzeum is, vagy a müncheni Alte Pinakothek, ahol ez a klasszikus múzeumi elrendezés van, hogy elindul az ember a középkortól, reneszánsz, barokk, 18. század, 19. század, 20. századig. Tehát az egész föl van építve egy ilyen sorvezetőre. És itt elég nehéz szabadon mozogni. De vannak múzeumok, és ezekkel én az utóbbi időben egyre többször találkoztam, olyan múzeumok, vagy olyan kurátori megoldások, ahol a régit és az újat társítják, és egymás mellé teszik. Tehát olyasmire gondolok, hogy például Stuttgartban van egy klasszikus múzeum, a Staatsgalerie, ennek épült egy kiegészítés, egy kortárs angol építész, James Stirling épített egy új szárnyat ehhez a régi múzeumhoz. Ő mondta, hogy őt tervezés során a Braque meg Picasso befolyásolta, és maga az új szárny is egy ilyen kicsit ilyen zegzúgos kubista építmény, és itt például rendszeresen csinálták azt, megcsinálják azt, hogy a régi klasszikus 15., 16., 17. századi darabokat és 20. századi műveket vegyítenek egymással. És ez nekem annyira ösztönző volt és inspiráló volt, tehát hogy segített. Vagy Rotterdamban láttam ilyet nem régiben, vagy Milánóban, a Brérában, hogy egy nagy terem, és azon belül el van helyezve egy paraván, és ott van 20 festmény, és ott van Bruegel, és Picasso, és Franz Hals, és Picabia, és 24. századi festmény, egymás mellé raknak egy csomó mindent, és persze nem véletlenszerűen, de hogy akkor megkeresni, hogy vajon mi ezekben a közös, és ez engem egyre jobban foglalkoztat.
Ebben a könyvben ugye fekete-fehér képeket látunk, és nem nagy számban. Tehát, hogy az ember rögtön nyitja az interneten az adott képet, mert meg akarja nézni, hogy milyen az a saját színében. Például van a Lorenzo Lotto, nem tudom, jól mondom, egy fiú portréja, ami nekem nagy kedvencem, mindig visszatérek hozzá, Velencében 2010-ben látta ezt, és azt írja, hogy ez a festmény olyan, mintha fényképezték volna, miközben abban a korban nem is ez volt a megszokott stílus, tehát nem így festettek egy portrét.
Nekem a Lotto az egy nagy kedvencem lett, de ugyanígy véletlenül, tehát én sem ismertem őt, én vagyok művészettörténész, és véletlenül találkoztam a festményeivel, és azóta mindig, tehát utoljára, ez már a könyv lezárása után Milánóban, a Brera képtárban van tőle több kép, és ott is csak bámultam, hogy valaki úgy fest, ahogy a maga korában egyáltalán nem szoktak. Tehát megszoktuk ugye azt, hogy a reneszánsz portrék azok egy nagyon idealizált és egy nagyon ideális képet adnak valakiről. Tehát függetlenül attól, hogy mennyi idős az illető, de belesűrítik a múltját, a jelenét, látjuk a jövőjét, mindent. Tehát ennek ugye felülmúlhatatlan mestere mondjuk egy idős Tiziano vagy egy Rembrandt, ahogy ők egy portrét tudnak festeni. Tehát egyszerűen benne van egy totális személyiség is. És ehhez képest ez a bizonyos Lorenzo Lotto úgy fest, mint amikor egy fényképezőképe valakit lefényképezek, és nincs ott mögötte a múltja, nincs ott a jövője, hanem egy pillanatképet kapok. És ettől végtelenül magára hagyottá válik ez az art, pláne ha közelben ott van mondjuk egy Rembrandt portré, vagy ott van egy Tiziano portré, vagy a nagy olaszoknak a portré. És ez engem annyira megfogott, mert egy kicsit akkor azt éreztem, hogy hát ez a fiatal ember, akit ott megfestett ez a Lotto, hát ez olyan, mint én. Tehát, hogy egy ilyen kicsit úgy elveszett a világba, hogy az Ottlik mondaná, egy űrge, aki hát éppen úgy belecsöppent a világba. Ez a kicsit ilyen egzisztenciális kiszolgáltatottság, ez engem nagyon megfogott benne, és később tudatosan kerestem is a festményeit különböző múzeumokban.
Földényi F. Lászlóval beszélgettünk Múzeumi séták 1992-től 2019-ig című kötetéről, ami a Tipotech kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.